Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 19. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 19. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Az egek beszélik, és nyilván hirdetik az Úrnak tereit. És a megkezdett 19. Zsoltárunknak énekeljük 4. és 5. versét. A 19. Zsoltárunk 4. verse így kezdődik, az Isten törvénye tiszta.
Thank you.
a mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Helyünket foglaljuk el, kedves testvérek, és hallgassuk meg hitvallásunknak a második felvét hitvallásnak a negyedik fejezetéből válogatott szakaszokat. A mai napon Simon József Levitel testvérünk olvassa ezeket közöttünk. Kedves testvérek, Isten igéje Lukács evangéliumának 14. fejezetéből szól hozzánk. Lukács evangéliumának 14. fejezetéből a 15. verstől kezdődő szakaszt olvasom, ahol a következőket találjuk megírva. Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá, tudnélik Jézushoz. Boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt. Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak, jöjjenek, mert már minden készen van. De azok ettől egyik mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki, földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem, kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta, öt iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom, kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta, most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A házúra megharagudott, és ezt mondta szolgájának, menj ki gyorsan a város utcájára és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga azután jelentette, uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta a szolgájának, menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszerít bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom néktek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. Isten áldása legyen mindannyiunkon, akik halljuk az ő igéjét, könyörüljön meg rajtunk, hogy szívünk megnyíljon az ő beszédének befogadására, amelyet személyesen hozzánk intéz ebben az órában. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, imádkozzunk. Dicsőítünk téged, szerető mennyei édesatyád, azért, mert tiszta a te lényed, és minden, ami a te lényedből fakad, maga a tisztaság. Köszönjük neked a te törvényedet, köszönjük neked ígédet, köszönjük neked fiadat, köszönjük neked kegyelmedet, szeretetedet, békességedet, vigasztalásodat, mert mindezek tiszta és igaz dolgok. Amikor látjuk a te tisztaságodat, akkor szembesülünk ezen a mai vasárnapon is, ami magunk nyomorúságaival, ami magunk szennyességével, azzal, hogy mennyi minden terhel bennünket, és vádol bennünket a te tisztaságoddal szemben. Köszönjük te neked, hogy tiszta a te akaratod is, és hogy az a te akaratod, hogy mi megtisztuljunk. Köszönjük, hogy van erre hatalmad és elég erőd is van rá, hogy megtisztítsad a hozzád folyamodókat. Kérünk, cselekedj velünk eképpen. Tisztíts meg a mi gondolatainkat, hogy megtisztuljon a mi beszédünk. Tisztíts meg a mi szívünket, hogy tisztává legyen egész életünk. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy ne maradjunk kemények és elutasítók veled szemben, hanem megértsük annak a pillanatnak a nagyszerűségét, amikor te jössz és szólítasz bennünket. Így vagyunk most itt a te színed előtt, és arra kérünk, fogadj el bennünket. Amen. Helyünket foglaljuk el, kedves testvérek, és Isten igéjének hallgatására készülve, a 165. szám dicséretünk első versét énekeljük. A 165. szám dicséretünk így kezdődik, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Testvérek, hallgassuk Isten igéjét a már olvasott szakaszról, Lukács evangéliumának 14. fejezetéből, ahol a 15. versben ezt találjuk megírva, amikor pedig az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá, boldog az, aki Isten országának vendége. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvérek, egy élő és valódi beszélgetést hoz elénk Lukács evangélista, amely Jézus Krisztus és egy őt hallgató ember között zajlik, és ezzel a mondattal kezdődik, ezzel a kijelentéssel kezdődik Jézus Krisztus példázata, amelyet az ő hallgatója mond neki, boldog az, aki Isten országának vendége. Talán még nem is tudta akkor ez a Krisztust hallgató ember, hogy micsoda nagy igazságot mondott ki. Könnyen átfuthat a tekintetünk e mondat fölött, boldog az, aki Isten országának vendége, de arra hívom a testvéreket, hogy Jézus Krisztus példázatának a fényében tekintjük meg azt, hogy mennyire igaz és mennyire fontos ennek a mondatnak minden egyes szava. Jézus Krisztus az ő példázatában teljesen egyértelművé tette, hogy azért igaz, amit az ő hallgatója mondott, mert ő azt mondta, azok a boldogok, akik vendégek. Akik vendégek. Jézus azt mondja el a példázatában, hogy van egy gazdag úr, aki egy nagy vacsorát szerez, ehhez igyekszik minden kellőképpen elkészíteni, és amikor elérkezettnek látja az időt, amikor minden készen van, akkor elküldi a szolgáját, hogy már az előzőleg meghívott vendégeket újra értesítse, és magához hívja ezzel a hívással, ímé elkészült minden. Én azt gondolom, testvérek, hogy meghívást kapni jó dolog, de meghívást kapni nem természetes dolog. Nem természetes dolog az, hogyha valaki, aki jót tesz, az ő jó cselekedeteibe beleiktat bennünket. Nem természetes az, hogy valaki számol velünk. Ez annak a jele, ami meghívót kapunk, hogy valahol számon tartanak bennünket, valahol fontosak vagyunk, valahol annyira becsülnek bennünket, hogy szeretnének a maguk jó dolgaiban részes társakká tenni bennünket, meghívottakat. Talán túl sokszor általánosan gondolkozunk a meghívókról, és könnyen kidobáljuk a meghívókat. Nem beszélek most persze azokról a szóróanyagokról, ahol nem a mi személyünk a fontos, hanem a mi pénzünk, azokról a meghívásokról beszélek, ahol ránk kíváncsiak, ahol velük szeretnének osztozni emberek, ahol a mi személyünk az érdeklődés és a meghívás tárgya. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy a vendégség úgy kezdődik, hogy van meghívás. Van meghívás. Az is kiderül azonban ebből a példázatból, hogy a meghívásra nem minden meghívott reagál egyformán. Számunkra döbbenetes az, hogy erre a meghívásra, amely meghívás nem egy szomorú eseményre szól, nem közös munkálkodásra szól, nem jótékonykodásra szól, hanem arra szól, hogy valaki egy vendégségen vendég legyen, élvezze a házi úr javait, szeretetét, örömét. Szóval erre a meghívásra a meghívottak elutasítóan válaszolnak. És ez Jézus Krisztus példázatában mindjárt meg is állít és meg is döbben bennünket. Hát van olyan, hogy az ember egy jó dologra, amelyre személyesen őt meginvitálják, nemet mond. Van olyan? Ez a példázat világossá teszi azt számunkra, hogy van ilyen. Van ilyen. Van olyan, hogy valaki kíváncsi ránk, valaki szeretne bennünket beleavatni valami jó dologba, és mi nemet mondunk. A példázatból az is kiderül, hogy ezek az emberek, akik nemet mondtak erre a meghívásra, miért mondtak nemet? Nem csak arról szól, hogy elutasították a szolgát, aki eljött, hogy emlékeztesse őket, minden készen van, nyertek, hanem arról is szól ez a példázat, hogy azok, akik nem jöttek, és nem fogadták el a meghívást, hanem azt elutasították, miért utasították el? Azt mondja Jézus a példázatában, hogy az egyik azt mondta, én földet vettem. Én földet vettem. Kimegyek, és meg kell, hogy nézzem azt a földet, amit vettem. Aztán a másik azt mondja, én ötiga ökröt vettem. El kell menjek, kipróbáljam őket, nem mehetek most erre a vendégségre. A harmadik azt mondja, én meg most nősültem. Hát megértheti a te urad, aki hív engem, hogy most sok mindennek van ideje, de pont erre a vacsorára, hát én erre nem tudok elmenni. Azt gondolom, hogy az elutasítók mind-mind olyan okokra hivatkoznak, miközben elutasítják a meghívást, amelyek az életnek valóban nagy eseményei. Mielőtt könnyelműen megítélnénk őket, azért mondjuk ki őszintén, az, amire hivatkoznak, azok az okok és indokok valóban a földi élet nagy eseményei közé tartoznak. Talán vannak itt többen is, akik vettek már maguknak ingatlant. És biztos, hogy emlékeznek rá, hogy ez mekkora nagy herceg úrca az ember életében. Mennyire sok kétség van bennünk, hogy vajon jól fogunk-e járni. Mennyire sok izgalom van bennünk, vajon jók lesznek-e a szomszédok. Mennyire nagy aggodalom van bennünk, hogy vajon nem akarnak-e bennünket becsapni. Kopogtatjuk a falakat, nézegetjük kívülről, belülről. Hol van elrejtve a hiba? Az ember életének egy fontos eseménye, amikor földhöz vagy ingatlanhoz jut. Ez nem történik meg egy átlag emberrel minden nap, mondom egy átlag emberrel. Hozzá lehet persze ahhoz is szokni, hogy valaki nap mint nap földeket cserél, ingatlanokkal üzletel, de az átlag ember talán életében egyszer vagy kétszer jut oda, hogy vegyen magának egy komoly ingatlan. Ez az életnek, azt gondolom, kimondhatjuk őszintén, egy nagy eseménye az életnek. Azért is nagy esemény, mert ha elrontjuk, akkor komoly gondok szakadnak a nyakunkba. Mert el kell dönteni, hogy mit csinál, továbbadjuk, becsapva mást vele, vagy elkezdjük popozgatni, És akkor az ember a végén oda jut, hogy na, már ennyiért, amennyit én ebben már beleköltöttem, lehettem volna máskor mást. Szóval ez egy nagy esemény az ember életében. Nagy esemény az is, amire a másik ember hivatkozik, azt mondja, ő ötig a ökörödbe. Hát mai nyelvre lefordítva, biztos majd a férfiak érzik magukat jobban érintve ebben a dologban, olyan ez egy kicsit, amikor az ember valami munkaeszközt vesz. Olyan munkaeszközt, ami a munkájához elengedhetetlen. Talán egy autót, talán nagyobb értékű munkaeszközt, számítógépet, egyéb dolgot, amelyek szintén azt gondolom, hogy az ember életének izgalmas és nagy eseményei. Mert ez sem fordul velünk elő minden nap. Ezt sem tesszük minden nap. Az ember jól meggondolja, hogy mit is kell tennie, és hogyan is hozhat jó döntést. És amikor megvan, ki ne ismerné, hiszen jó, öreg, így magyar szokás ez, amikor megvan a föld, vagy megvan az a munkadarab, akkor az ember kiáll és nézi. Ilyen a magyar természet. Kiállunk a föld szélére, és nézzük a földünket. Nézzük az autónkat, nézzük azt, amit vásároltunk magunknak, és vagy boldogok vagyunk, vagy elégedettek vagyunk, megsimogatjuk a magunk vállát, hogy jól tetted, jó döntés volt, bátorítjuk magunkat, hogy jó lesz ez hosszú ideig, el is mondjuk a többieknek, azért ilyen, azért itt, azért ez, mert, és jönnek az indokok, amivel hát kvázi magunkat fényezzük, hogy milyen jó döntést hoztunk. Valóban fontos dolog. És hát azt is el kell mondjam, noha a korszellem kicsit más diktálhat, hogy a nősülés is a földi életnek nagy eseménye. Mondhatnánk úgy is, hogy keresztény értelmezés szerint egyszeri eseménye a hívő ember életének, a nősülés. Mi nem úgy nősülünk, hogy ha nem tetszik az áru, majd holnap keresünk másikat, hanem alaposan igyekszik az ember meggondolni, kihez megy hozzá, vagy kit vesz el, mert ezek életre szóló döntések. Azok az indokok, amelyekre hivatkoznak a meghívottak, nem kis ügyletek, hanem a földi élet nagy-nagy eseményei. Mondhatnánk azt is, hogy természetesen egy-egy vásárlás, vagy egy nősülés nem mérhető hozzá egy földi vacsorához, amelyre ez az Úr hívja őket. Hát az micsoda az a vacsora ezekhez képest? Hát az csak egy este, vagy egy délután. Hát valóban azt kellene mondanunk, hogy igazuk van ezeknek a fickóknak, akik elutasítják a meghívást, mert mégiscsak fontosabb dolog az, amely az ő életüket éppen betölti. De azt kell, hogy mondjam testvérek, hogyha nagyon őszinték vagyunk, akkor azt kell mondanunk, hogy az elutasítás az igazából a meghívó személyének szól. A meghívó személyének szól. Azaz, annak a kinyilvánítása az elutasítás, hogy nem vagy annyira fontos a számomra. Vannak most az én életemben fontosabb dolgok, te pedig, aki most hívsz engem erre a vacsorára, te nem vagy annyira fontos. Az indokok, azok csak indokok. Ne keverjük össze a lényeggel az indokokat. A döntés igazi gyökere, és mondhatnám fókusza, az az, hogy a meghívó személye nem hozza lázba és izgalomba a meghívottakat. És mivel a meghívó személye nem hoz lázba, ezért megmagyarázom, hogy miért nem akarok most éppen az általad szerzett vacsorán vendég lenni. És jönnek a magyarázatok, amelyek azért érdekesek, mert valóban nagy és döntő események, és talán úgy érezzük, hogy valóban föl is mentik azokat, akik elutasítják a meghívást. De nem menti föl az elutasítókat az, semmilyen indok, semmilyen érv, az alól, hogy nem fontos számukra a meghívó személye. És aztán az van ebben a példázatban, hogy mivel a vacsora készen van, de a meghívottak kibújnak, ezért hirtelen döntéssel a házigazda arról dönt, hogy akkor majd keresek olyanokat, akiknek fontos az én személyem, és mindaz, ami az én személyemhez hozzá kapcsolódik. Félre ne értsük, testvérek, a példázat lényege nem abban áll, hogy aki szegény, az majd biztos eljön. A példázatnak a lényege az, hogy azok jönnek el végül erre a vacsorára, akik hisznek, és akiknek fontos a meghívó személye. Hát ezek éppen efelén a példázat szerint a nincs telenekből kerülnek ki. Pont azokból kerülnek ki, akik az utcákon és az utcácskákban laknak, talán a kerítések mellett, vagy kint a város mellett, ahol nem jár senki, mondhatnánk így is, hogy a hajléktalanok. Miből indult el ez a példabeszéd? Ez a példázat? Abból az egy mondatból, hogy boldog az, aki Isten országának a vendége. Jézus Krisztus az ő példázataiban mindig meg szeretett volna erősíteni valami igazságot, és ez a példázat ennek az egymondatnak az igazságát erősíti meg. Jézus ugyanis Isten országáról beszél ebben a példázatban. Az Atya az, aki nagy vendégséget szerzett, és erre a vendégségre sokakat meghívott. Isten az, aki jót tett és jót cselekedett. Isten az, aki bele akarja avatni az ember a maga örömébe. Isten az, aki szeretni akarja az ember. Isten az, aki a maga gazdagságából adni akar a meghívottaknak, és ezért meghív téged, és meghív engem. Szeretném elmondani, hogy az Isten országába e példázat szerint csak meghívóval lehet érkezni. Csak meghívóval lehet érkezni. Valljuk meg őszintén, hogy mi az Isten országáról sokszor másként gondolkozunk. Mi azt gondoljuk, hogy az Isten országa az egy nyílt, ingyenes bazár, ahova az ember betér, vesz magának valamit, amiért fizetni sem kell, jól érzi magát, és utána elégedetten távozik. Mi így gondolkozunk sokszor az Isten országáról, a mennyországról is így gondolkozunk, hogy oda bárki jöhet bármikor, az egy nyílt rendezvény, ahol ingyen van a pezsgő, ingyen van a szendvics, és aki akar, az jön. De a példázat szerint az Isten országa nem nyitott rendezvény. A példázat szerint Isten országa olyan rendezvény, olyan hely, ahova vannak meghívottak, és ezek a meghívottak léphetnek be. Az Isten országa egy jó hely. Az Isten országa egy örömteli hely. Az Isten országa egy olyan hely, ahol szeretet van, meg békesség. De ebbe az országban csak meghívottak léphetnek be. Nem akárki, hanem csak a meghívottak. Kedves testvéreim, ez az Isten jó tette. Isten nem volt kötelezve arra, hogy az ő országába az embert beavassa. Isten nem kötelezheti erre senki. Az ember része volt az Isten javának, ott az Édenkertben, minden javának. Isten azt mondta az embernek, hogy vedd birtokodba, uralkodjál rajta. Fölhatalmazta az ember arra, hogy az ő országának javaival éljen. És mit tett az Isten? Ezt a nagy jó cselekedetet megtette az első emberrel, Ádámmal és Évával. És mit tett az ember? Azt mondta, nekem ez nem kell. Nekem ez nem kell. Az ember kizárta magát az Isten országából. Nem az Isten zárta ki az embert, az ember zárta ki magát azzal, hogy ellene fordult az Istennek. Isten innentől kezdve nem köteles semmire. Isten nem köteles arra, hogy ő megnyissa az ő országát, és bárkit beengedjen. Az Isten jóságának, az Isten szeretetének az eredménye az, ha ő mégis az ő országába téged és engem meghív. Könnyedén kimondjuk mi a sokszor egy nap, meg egy héten, hogy a jó Isten. De szeretném, ha mindig, ha a szánkra vesszük Isten nevét, megjegyeznénk egyrészt a parancsolatot, hogy hiába ne tegyük ezt, ha pedig azt mondjuk, hogy jó az Isten, akkor vegyük komolyan, hogy a legjobb jó az Isten. Mert valami olyasmit tesz és tesz, amelyre senki őt nem kötelezheti, téged és engem, meghív az ő országába. Meghív az ő országába. Úgy is mondja ezt a Biblia, hogy ez az Isten kegyelme. Hogy az ő gazdagságát, ahonnan te meg én kizártam magamat, most mégis megnyitja előtted. Valljuk meg, testvérek, hogy az Isten országának szemben mi, akik meghívottak vagyunk, sokszor elutasítóak is vagyunk. Valljuk meg őszintén, hogy elutasításunk mögött az az egy, ki kell mondanunk, indok áll, hogy az Isten személye nem fontos számunkra. Nem az a lényeg, hogy miért nem jössz templomba. Nem az a lényeg, hogy miért nem olvasol a Bibliát. Nem az indokok a lényegek, amiket fölsorolunk, testvérek. Indokból sokat tudunk mondani. Úgy, ahogy a példázat szerint is. Nagy dolgokat tudunk mondani, hogy miért nem imádkozunk. Hogy miért nem akarunk hinni és engedelmeskedni. Fontos dolgokat lehet fölsorolni, nem vitatok egyet sem belőle. Biztos, hogy nehéz. A munkahelyen nehéz, a családban nehéz, úgy általában. Biztos, hogy lehet azt mondani, hogy nagyon konzervatív a Biblia értékrendje, ma már nem képviselhető. Sokféle okot mondhatunk, amiről lehet vitázni, lehet beszélgetni, de a dolgok mögött egyetlen egy valami van. Ez az egy valami pedig az, hogy az Isten személye nem annyira fontos a számunkra. Nem annyira fontos. Vannak más dolgok, amik fontosabbak, amelyek mi úgy gondolkozunk, hogy most lényegesebbek. És az Isten ennek a sornak nem az első helyén, hanem általában az utolsó helyén van. Majd amikor már minden fontos dolog elfogy az életbe, majd akkor esetleg sorra kerül Isten is. Drága testvérek, nem mindegy, hogy a meghívásra az ember hogyan reagál. Hiszem és vallom, hogy mi mindannyian meghívottak vagyunk, mielőtt még bárki azzal vádolna, hogy szeretetlen vagyok, és kiosztom az Isten országára a belépőket, ennek vagy annak. Mindazok, akik hallják Isten beszédét, tekintsék úgy ezt, mint meghívást az Isten országába. Ez az Isten meghívója. Hogy megengedi nektek, nekem, hogy halljuk az ő beszédét. Nem egyszerűen arról van szó, hogy most, amikor idejövünk, belépünk az Isten országába. Nem. Itt arról van szó, hogy kapunk egy meghívót. Nem tudom, ki hány meghívót kapott már itt az élete folyamán, vagy más gyülekezetekben, amikor hallgatta az Isten igéjét, de hiszem és vallom, hogy ez az Isten meghívása. De egy döntő kérdés az, hogy te ezekre a meghívásokra hogyan válaszoltál. Most hányszor utasítottad el az Istent? Mindig voltak nagyon fontos indokok, de jó, ha tudod, hogy az elutasítás mögött általában az van, hogy nem fontos neked, és nem fontos nekem az Isten. Nem látjuk annyira fontosnak. Nem látjuk annyira egyszerűnek, nem látjuk annyira kihagyhatatlannak az Isten, hogy azt mondjuk, érted, mindent félre teszek. Kik fogadják el a meghívást? Azok fogadják el, akiknek valóban már minden mindegy, akik már letettek arról, hogy valami másba kapaszkodjanak, azok fogadják el, akiknek már nincsen semmiük, hanem az életükben ez az egyetlen és utolsó esély. A meghívás elfogadása Isten országába. Akik megértik, hogy ez a meghívás nagy-nagy kegyelem. Akik megértik, hogy én ezt nem érdemlem. Akik megértik azt, hogy ez egy nagy kiváltság, hogy én ide meghívattam az Isten országába. És akik úgy döntenek, hogy hiszünk és engedünk a meghívó személyének. Hiszünk és engedünk Istennek. Mit mondott ez az ember a Jézusnak? Boldog az, aki Isten országának vendége. Nem azt mondta, hogy boldog az, aki Isten országának a meghívottja, hanem azt mondta, boldog az, aki Isten országának a vendége. Drága testvérek, az a boldog ember ma is, aki már vendég. Az a boldog ember ma is, aki a meghívást elfogadja, megnyitja az életét, megnyitja a szívét, és úgy dönt, hogy számomra Isten, számomra Jézus Krisztus a legfontosabb. Sok minden van a földi életben, ami még fontos lehetne, de számomra ez a legfontosabb. Mert ez a legnagyobb dolog, ami velem történhet. Hadd kérdezzem meg, drága testvér, te, aki itt vagy, aki talán sok-sok személyre szóló meghívást kaptál az Istentől, meghívott vagy, vagy már vendég vagy? Meghívott vagy, vagy már vendég vagy? Beérkeztél-e? Beléptél-e az Isten országába? Elgondolkodható a példázatban, és ezzel szeretném befejezni, hogy amikor a meghívottak nem jönnek, amikor a meghívottak mentegetőznek, amikor a meghívottak magyarázkodnak, akkor az Úr másokhoz fordul. Isten nem biztos, hogy számtalan meghívót küld neked. Nem biztos, hogy lesz meghívás a jövő vasárnap, meg azután. Mindig nagy felelősség, hogy az adott pillanatban az Isten hívására te hogyan válaszolsz? Maradsz meghívott, vagy elindult, és azt mondod, Istenem, részese akarok lenni a te országodnak. Istenem, nem érdemlem, de részesíts engem, hát a szeretetedben, a kegyelemben, részesíts engem a bűnbocsánatban, részesíts engem a te gazdagságodban, mindent odahagytam, és mindent odahagyok. Hiszek neked. Kívánom, hogy Isten segítsen meg bennünket, hogy ne csak meghívottak, hanem minél többen vendégek is legyünk az ő országában. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk Isten igéjére a már énekelt 19. Zsoltárunk 6. versének éneklésével. A 19. Zsoltárunk 6. verse így kezdődik. Aki szolgál néked, tanul Uram tőled nagy jó tanulságot. testvérek, szentesedjünk el és imádkozzunk egyébként. Bocsáss meg, Urunk, hogy a kegyelemnek az idejét, amikor Te jössz és szólítasz, személy szerint hívogatsz bennünket, olyan könnyelműen vesszük. Bocsáss meg nekünk, hogy azt gondoljuk, lesz még meghívás. Bocsáss meg, hogy sokszor magyarázkodunk ilyen-olyan okokra hivatkozva, és igazából nem vagyok őszinték, hogy bevalljuk azt, nem fontos számunkra a Te személyed. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy meglássuk ennek a földi életnek minden mulandósága mellett az egyetlen múlhatatlan, hogy meghozhassuk a sokféle döntés mellett az egyetlen igaz és jó döntést, a melletted való döntést. Könyörülj meg rajtunk, mennyei édesatyánk, hogy ne legyünk elutasítóak veled szemben, hanem munkálj a szívünkben hitet, bizalmat, hogy elfogadjuk a Te hívásodat. Segíts, hogy minél többen legyünk ebben a gyülekezetben, akik már nem csak meghívottak, hanem vendégek a Te országodban. Dicsőítünk Téged azért, mert jót akarsz velünk cselekedni. Dicsőítünk azért, mert be akarsz bennünket avatni és vonni abba, ami Te magad vagy. Abba, amit mi elvesztettünk, ami igazán hiányzik. Abba, amit mindenhol keresünk, de csak Te nálad találhatjuk meg. Köszönjük ezt a jóságodat, mennyei édesatyának. Kérünk, engedd, hogy fölismerjük a Te szerető atyai szívedet, és hogy ne utasítsunk el Téged, amikor küldöd a szolgákat, küldöd a követeidet, küldöd az igéidet, amikor az események is arról beszélnek, hogy fontosak vagyunk Neked, ó Úrunk, engedd, hogy ne legyünk elutasítóak, hanem lehessünk elfogadóak. Kérünk Téged, hogy így tarts meg bennünket, és munkálkodj a mi szívünkben ezen a mai napon is. Nyugtalaníts bennünket, ha még nem vagyunk vendégek. Engedd, hogy a Te napodon a Te ügyeiddel foglalkozzunk, és legfőképpen mindazzal, ami a közted és köztünk lévő kapcsolat. Kérünk Téged, könyörülj meg rajtunk, hogy boldog emberek lehessünk eképpen. Olyan sok boldogtalanságra okot adó dolog történik velünk és körülöttünk. De köszönjük, hogy aki a Te országodnak vendége, az boldog ember. Add ezt a mennyei boldogságot minél többünknek a szívébe. Add ezt a mennyei boldogságot a mi arcunkra, a mi beszédünkbe, a mi cselekedeteinkre, hogy ez sugározzék rólunk, hogy mi általad és veled vagyunk boldog emberek. Így segíts meg bennünket az elkövetkezendő héten, családjainkban, munkahelyeinken, barátaink körében. Könyörülj meg rajtunk, hogy jó bizonyságaid lehessünk. Kérünk Téged, könyörülj meg rajtunk, hogy jó követeid lehessünk. Emlékezzél meg a mi országunkról és népünkről. Könyörülj meg az egyre boldogtalanabbal élő embereken. Engedd, hogy beszélhessünk nekik, hogy bizonyságot tehessünk nekik arról az elvehetetlen boldogságról, amelyet nálad lehet kapni, és tőled lehet nyerni. Kérünk azokért, akik a betegség, a gyász, a testi, lelki bajok miatt vannak boldogtalanságban. Könyörülj meg rajtuk, és a hozzád kiáltanak, fogadd őket szeretetedbe és kegyelmedbe. Így emlékeznek betegeinkről, különösen is kérünk, volt lelkipásztorunkért, Péter testvérünkért, emlékezzél meg őróla is, hogy noha testi gyengeségben van, a benned vetett bizalma és az ebből fakadó boldogság ne tűnjön el az ő szívéből és életéből. Arra kérünk Téged, hogy Te, aki mindenek ura vagy, a kedves előtted, gyógyítsd meg őt, és add őt vissza gyülekezetnek, családnak, szeretteinek. Köszönjük Neked, hogy hittel könyöröghetünk Te hozzád, és kérhetjük azt, hogy tégy vele jól, de legyen meg mindenben a Te akaratod. Kérünk Téged gyászolóinkért is, azokért, akik az elmúlt héten álltak ravatar mellett, hogy őróluk is emlékezzél meg, és adjad, hogy a szívükbe az a békesség költözhessen, amely tőled való, szent és igaz békesség. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat, mert kegyelmes Úr vagy. Adjad, hogy a mi imádságunk nem magyarázkodás, hanem melletted való, őszinte döntés lehessen. Légy segítségül nékünk. Amen. Mondjuk el az Úr Jézus tanult imádságot. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Boldog az, aki Isten országának vendége. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Kedves testvérek, szeretettel hirdetem gyülekezeti alkalmainkat. Ma délután 5 órai kezdettel a 20-on túli a Biblia óráját tartjuk, és erre hívogatjuk a testvéreket. Kedden délelőtt 10 órakor babamama kör tartunk, délután 5 órai kezdettel gyülekezeti hittanórát 12 éves korig, aztán este 6 órakor bibliaórát ima közösséggel, akik jönnek a bibliaórára, azt kérem, hogy a Nehémiás könyvének 12. fejezetét olvassák el, erről fogunk beszélgetni. Majd kedden este 3-4-8 órakor felnőtt konfirmandusainkat hívom és várom a tanfolyam következő órájára. Hirdetem, hogy csütörtökön délelőtt 10 órai kezdettel nyilvános istentiszteletet tartunk az Őszike utcai nyugdíjas házban. Pénteken 3:30 órától várom a konfirmandusokat, este 6 órakor ifjúsági biblia órát tartunk. Szombaton 3 órakor református játszóköri rendezvényünkre hívjuk a gyermekeket, vasárnap 9:30 órakor, jövő vasárnap Isten tiszteletet tartunk. Mivel ez az alkalom hónap utolsó vasárnapja, és egyúttal a bőti időszak kezdete, ezért az Úrnak szent asztalát megterítjük, tehát úrvacsora osztással egybekötött Isten tiszteletre hívjuk és várjuk a testvéreket. Hirdetem, hogy gyermek Isten tiszteleteket is tartunk, a felnőtteknek tartott Isten tisztelettel párhuzamosan, 3 csoportban. Szomorú szívvel jelentem, hogy az elmúlt héten 13-án, kedden, 3:40 órai kezdett el az Óbudai temetőben kísérti utolsó földi útjára Tala Sándorné 97 esztendőt élt asszonytestvérünket. Isten vigasztaló kegyelmébe ajánljuk itt maradt családtagjait, köztünk lévő szeretteit. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten 2 alkalommal is lesz lehetőségünk arra, hogy részt vegyünk különböző előadásokon. 23-án pénteken este 7 órai kezdettel a Szabó Dezső Katakomba Színház tart egy előadást a Szabadság téri templom altemplomában, Szeretlek Faust címmel. Ez az előadás Mindszenti József herceg prímás életéről szól. Szeretettel hívják és várják az érdeklődőket. Tettem ki egy plakátot is, akit részletek érdekelnek, azok ott megtekinthetik a hirdető táblánkon. A másik ilyen program lehetőség a 24-én szombaton, este 6 órakor a Budapest külső Józsefvárosi református templomban lesz, ahol a Cantores Ecclesiae részvúvós együttes ad ingyenes lemezbemutató koncertet. Szeretettel hívják és várják ide is az érdeklődő testvéreket. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a személyi jövedelem adó 1+1%-át lehetőség szerint felajánlhatjuk, éljünk ezzel a lehetőséggel, kérjük a testvérektől, hogy az egyik 1%-ot ajánljuk a református egyház javára, a másik 1%-ot pedig, mivel lehetőségünkben és módunkban áll, szeretettel kérjük a Békásmegyeri lakótelep templomépítése alapítvány javára felajánlani. Az ezzel kapcsolatos kis nyomtatványokat az énekes könyvek mellett megtalálhatjuk. Hirdetem a testvéreknek iratterjesztésünket, ahol mindenféle keresztény irodalmat vásárolhatunk Isten tiszteletünk után. Bocsánat. Hirdetem a testvéreknek azt, ahogy arról imádságunkban is megemlékeztünk, és ahogy ígértem is, hogy dr. Budai Péter lelkész testvérünk továbbra is kórházban van. Továbbra is kérjük a testvérektől az imádságokat, az ő gyógyulásáért, testi, lelki épségéért, és annyit tudok az elmúlt vasárnapon elhangzottakhoz hozzátenni, hogy ennek a gyógyszernek, amelyet szeretnének alkalmazni, őnála az engedélyeztetési eljárása folyamatban van. Sajnos hét elteltével még nincsen végeredmény, nem tudjuk, hogy hozzá fognak-e járulni. Imádkozzunk azért továbbra is, hogy akiknek a kezében van a döntési lehetőség, hogy ezt a kúraszerűen alkalmazott gyógyszert, ami nagyon drága és eredetileg nem támogatja a társadalombiztosítás, de megkérvényezhető. Szóval mindazok, akik ebben az ügyben döntést hoznak, döntsenek jól, és történjen ez a dolog Péter testvérünk javára. Hirdetem a testvéreknek még az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozók szereti az Isten. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 434. számú dicséretünk mind a 4 versének éneklésével zárjuk. A 434. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Vezess Jézusunk, s véled indulunk. Thank you.